Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Most is a ma reggeli adás legjobb anyagaiból válogattunk. Kezdjük azzal a műsort, hogy a kamatstop célzott hosszabbítását javasolja a Magyar Nemzeti Bank. A stabilitási jelentés szerint csak a valóban rászorulókat kell érintenie az intézkedés július 1-e utáni esetleges meghosszabbításának. A jegybank számításai alapján a medián 8000 forint, az adósok felének ennél nagyobb, felének ennél kisebb törlesztő részlet emelkedést okozna a kamatstop kivezetése. Az érintettek nagyjából negyedének nőnének meg jelentősebben a költségei, akár 30000 forinttal. A stabilitási jelentés további részleteiről a Magyar Nemzeti Bank igazgatóját, Nagy Tamást, Szajlai Csaba kérdezte.
Mi is a legfontosabb üzenete a teljesen friss dokumentumotoknak?
Az elmúlt egy-két jelentésünk igencsak izgalmas időszakban született, ugye 2019-től megszűnt ez a kényelmes, stabil környezet, ami előtte velünk volt. Ugye a Covid-válsággal foglalkoztunk az elmúlt 2-3 jelentésben, most pedig ugye most már a Covid-válságon túl, de egy háborús környezet, annak begyűrűző hatásai a bankrendszerben, ezt próbáltuk minél jobban kielemezni a jelentésben. A jelentés természetesen mindig két fontos megállapítással kezdődik, hogy mennyire stabil a bankrendszer, ezt két mutató alapján szoktuk alapvetően figyelni, likviditás és tőkehelyzet, tehát mennyire fizetőképes a bankrendszer, és mennyire képes ellenállni tőkével bizonyos sokkoknak, úgy alappályán, mint stresszpályán, meg is szoktuk stresszelni az amúgy elég stresszes környezetet, és mindkét esetben elmondhatjuk, hogy mind a likviditási megfelelése, mind pedig a tőkehelyzete nagyon stabil a bankrendszernek, sőt, az elmúlt években még erősödni is tudott.
Össze tudjuk vetni a 2008-as, 2009-es világgazdasági válsággal, a krízissel, amely Magyarországot is nagyon megütötte, hogy ahhoz képest mi tulajdonképpen a helyzet a hazai hitelintézeti szektorban?
Egy mondat, ha válaszolhatok, akkor this time is different. Ezt elmondtuk már a Covid időszakban is, hogy jóval felkészültebb állapotban érte a Covid válság is, és most a háborús környezet is a bankrendszert, mint egyébként 2008-ban a nagy pénzügyi válság. Minden szempontból más a pénzügyi rendszernek a felépítése, sok ellenálló képessége, úgy jövedelmezőség, mint pedig ha mérlegnek a szerkezetét nézzük, gyakorlatilag alig találunk közös képet, ezáltal jóval sok ellenállóbb a magyar bankrendszer. Ugye nagyon magas jövedelmezőséggel, nagyon magas tőke megfeleléssel, ezáltal lavíroz be magát a bankrendszer ebbe a mostani helyzetbe, még a mérlegét tekintve pedig egy jóval kiegyensúlyozottabb, jóval kevesebb kockázatokkal, ugye a devizahitelezés, hogyha visszaidézzük, vagy a túlzott projektfinanszírozás, ezek most mind-mind egy jóval alacsonyabb szinten, jóval prudensebb hitelezési ciklus követően egy egészségesebb szerkezetben vannak jelen most a banki mérlegben.
A háború a legnagyobb kockázat a bankrendszeren, nézzem már, mint a háborúból eredő negatív hatások?
Azt gondolom, hogy a makrokörnyezetben megindult negatív folyamatok ugye már a háború előtt is láthatóak voltak. Ugye volt egy gazdasági irányítás, ami alapvetően pozitívan hatott a bankrendszerre a hitelezés felfutásán keresztül, de ugye már a gazdaság irányításával az inflációs környezetben a vár feletti inflációs szinteket láttunk, illetve már akkor is fennálltak kínálati és kereseti surlódások, kínálati oldali surlódások, amelyekre most a háborús környezet ugye csak ráerősített, illetve a meghozott szankciós lépések az európai gazdaságot, úgy látjuk, hogy az EU-s gazdaságot egy kicsit rosszabb helyzetbe hozzák, mint egyébként a globális gazdasági növekedés, tehát egy picit még rosszabb helyzetben vagyunk itt a régióban növekedési kilátások tekintetében, mint egyébként a globális gazdaságot egyébként érinteni a mostani környezet.
Ez a geopolitikai kitettségünk megtulajdonítható?
A geopolitikai kitettségünk is van, természetesen mindenkinek ez volt az első kérdése. Azt próbálta vizsgálni, hogy az ukrán és orosz piacokra mekkora a kereskedelmi kitettség, mekkora a bankrendszernek a kitettsége. Utóbbi kapcsán elmondható egyébként, hogy egy legnagyobb bankunk kapcsán van ugye direkt működésünk, lánybankok működnek ugye a két piacon, de a legnagyobb bankunknak mind a tőke megfelelése, mind pedig a direkt kitettség ezen két piac szempontjából elviseli azonnal érkező kockázatokat, és ugye amennyire lehet fent is tartják a működést. Más bankok esetében pedig elhanyagolható akár az orosz állampapírpiac felé való kitettség, akár pedig a direkt finanszírozási kitettség, ez nagyon-nagyon elenyésző.
Egy pillanatra visszaugranék a bevezetőben említett két fontos mutatóra, ez pedig ugye a likviditásra, mint a tőkehelyzet. Erről egy néhány szót legyen kedves, mert lehet, hogy nem minden kedves hallgatón foglalkozik napi szinten ilyen behatóan a Magyar Nemzeti Bank kritérium szisztémájával.
Jó, jó, természetesen. Ugye a likviditás kapcsán talán két jól befogadható érték. Az egyik, hogy van egy likviditási fedezeti rátánk, az úgynevezett LCR ráta, ennek van egy 100%-os szintje. A kiáramlás mindig megfelelő beáramló tételekkel kell és eszközoldali fedezéssel kell a bankoknak biztosítani. Ennek a 100%-os szintnek több mint duplájával felel meg egyébként a magyar bankrendszer, ilyen 220%-on volt a likviditás fedezeti rátája. Azt gondolom, hogy ez már jól érzékelteti a likviditási puffereket. A másik likviditás kapcsán, ami talán számszakilag is jól érzékelhető, hogy amikor az orosz-ukrán válság begyűrűzött, akkor természetesen felmerültek olyan kockázatok, hogy az embereknek a bizalma esetleg megrendül, nem kifejezetten Magyarországon, hanem bármely országban, a régióban megrendülne a bankrendszerrel szemben, és mondjuk kivonnák a betéteket. És akkor is elmondtuk, hogy egyrészt ilyen kockázattól nem kell tartani, de ha ilyen lenne, egyébként a bankrendszer kellő likviditással bír, a likviditási tartaléka a bankrendszernek több mint 17 000 milliárd forint, ami nagyjából egy harmada a GDP-nek. Tehát azt gondolom, hogy amúgy sem voltok pánikra, de egy ilyen számot, hogyha mögé teszünk, mindenki jól érzékeli, hogy a bankrendszer kellően likvid. Ami pedig a tőke megfelelést, a sokkelálló képességet illeti, itt a bankrendszernek vannak úgynevezett első pilléres, második pilléres tőke megfelelési előírásai, amelyet a felügyelet is megszabab az adott bank kockázatát értékelve, és úgynevezett makroprudenciális, addicionális puffereket is kell képezniük, de mindezek pufferek felett nagyjából ilyen 4-5%-os tőke puffere van a bankrendszernek, tehát nagyjából egy ilyen 18-19%-os tőke megfelelése van a magyar bankrendszernek, és a bankok 98%-ának van legalább 4-5%-os tőke puffere, és ugye, ahogy említettem az elején, ezeket a rátákat mi meg is stresszeltük a jelentésünkben, és azt találtuk, hogy egy 2 éves stresszelt időszakban is valamennyi bank gyakorlatilag hozná az elvárt tőke.
Magyarán az összes negatívumot belevetettek ebbe a stressztesztbe.
Egy 5-6%-os GDP sokkot, talán ez így jól belőhető, hogy egy 5-6%-os GDP sokkot ebben a 2 évben ráeresztettünk a bankrendszerre.
Már mínuszban. Mínuszban vagy pluszban.
Az alappályához képest, ugye van a Nemzeti Banknak mindig egy hivatalos GDP előrejelzése, és ezt a GDP előrejelzést a következő 2 évre 5-6%-kal megsokkoltuk, és ezt eresztettük rá a bankrendszerre, és ezen körülmények között is gyakorlatilag minimális a tőkebevonási igény a bankrendszerben 2 éves időhorizonton.
Mit még a legfontosabb kockázatok, amelyek egyébként itt vannak a bankok nyakán, ha lehet így fogalmazni?
Igen, számos rövid távú, közép és hosszú távú kockázat van, tehát talán ebből egy párat, a rövid távot mindenképpen kiemelni, hiszen a jelentésünk is mindig a rövid távú kockázatokat öleli fel és elemzi ki. Ugye alapvetően egy emelkedő kamatkörnyezet, egy szigorodó monetáris ciklusnak az időszakában vagyunk, ugye erről az MNB alelnöke is a közelmúltban többször nyilatkozott, hogy ennek tovább kell folytatódni az inflációs cél elérése érdekében.
De hoppá, azért ha emelkedik a kamat, az nem teljesen rossz a bankoknak.
Igen, a tankönyvi példa, azt mutatja egyébként, hogy...
Kereskedelmi bankok parkoltatását, a jegybankban pénzparkoltatását.
Igen, tehát alapvetően egy magasabb kamatkörnyezetben a bankrendszer alapvetően jövedelmezőbben működik, mint egy alacsony, ugye az elmúlt időszakban már nulla közeli kamatkörnyezetben. Tehát alapvetően a bankrendszer magasabb jövedelmezőséget, magasabb kamatbevételt tud elérni egy magasabb kamatkörnyezetben. Azonban rövid távon nem feltétlenül csak pozitívumok vannak, és erre akartunk jelentésben is rámutatni. Ugyan sokkal jobb a helyzet, ugyan kérdezted is, hogy miben más mostani helyzet, mint mondjuk 2008-2009 volt. Ugye a változó kamatozású hiteleken keresztül a bankrendszernek lenne egy gyakorlatilag folyamatosan emelkedő hitelkockázata ezen áttározódó hiteleken. Viszont azt láttuk, hogy az elmúlt években megtett erőfeszítések azért most gyümölcsöt hoztak. Tehát a bankrendszeren belül, és kifejezetten ha a lakosság szegmensre fókuszálunk, azért nagyjából ilyen 28%-a a jelzálog hitelállománynak változó kamatozású, és bőven többsége, tehát több mint 70%-a már fix kamatozású hitel, tehát megérte ezeket az erőfeszítéseket megtenni, hogy tereljük a lakosságot a fix kamatozású hitelek irányába, és ami most megmaradt és érintett a kamat emelkedésekkel, az pedig most kamatstop intézkedése alatt van. És ugye a rövid távú kérdés, kockázat, hogy mi történik a kamatstop után, és akkor ezzel is foglalkoztunk a jelentésben, hogy hova emelkedhetnek törlesztő részletek, ezt mennyire bírja a lakosság. Ez például egy rövid távú kockázat.
Ha felhasználói oldalról nézzük a témát, mármint ami a kamatemelést illeti, ugye az átlagos landó azt tapasztalja, hogy miközben emelkednek a hitelkamatok, a betéti kamatok ezt nem különösebben követik, magától adódik szerintem jogos kérdés, hogy mind monetáris hatóságnak, a jegybanknak e tekintetben, vagy e vonatkozásban milyen opciói lehetnek.
Ugye magára a problémára már nagyon sok fórumon felhívtuk a figyelmet, és valahol jó hír, hogy egyébként a bankok alkalmazkodtak. Tehát most, ha valaki követi a kamatstatisztikákat, akkor márciustól már megindultak egyébként a magasabb kamatok, a begyűrűzése a betéti oldalra egy nagyon-nagyon hosszú lemaradásra. Tehát tényleg gyakorlatilag február-márciusban láttuk első jelét annak, hogy a betéti kamatokat elkezdik újraárazni a bankok, és ugye tavaly júniusban kezdődött a kamatemelési ciklus, tehát egy nagyon hosszú időszakon keresztül nem történt érdemi áttározás a betéti oldalon. Most az utolsó két hónapban már látjuk a kamatstatisztikában, és ugye láthatjuk is a banki hirdetményekben, hogy azért már a lakosság is kezd látható kamatokat tapasztalni a betéteken. Tehát most van egy bizodalmunk a bankunkban, mi jeleztük feléjük, ők vélhetően a következő hónapokban áttározzák a monetáris szigorításnak megfelelően a betéti kamatokat, azonban az ügyfelek oldalára is ezt tudatosságot követel meg, hiszen az egy dolog, hogy a bankok mondjuk kínálnak lekötött betétekre most már valami látható kamatot, de azt látjuk, hogy a betétek struktúrája, tehát hogy látra szóló vagy lekötött betét, ez alig változik az elmúlt időszakban. 80% a lakossági betéteknek látra szólón van, gyakorlatilag 0,08%-os kamaton, 8 bázisponton ketyegnek átlagban ezek a hitelek, több mint 9000 milliárd forintról beszélünk egyébként látra szóló betétben. Ez a banki oldalon, ahogy beszéltünk is róla, ez egy ajándék, így jövedelmezőség szempontjából, hiszen ilyen forrás állományon gyakorlatilag neki nincsen forrás költsége, praktikusan így lehet lefordítani, tehát ez egy ajándék jövedelmezőségi oldalról. A másik oldalról pedig még rosszabb, hogyha az adósok oldalról nézzük, hogy nem csak, hogy nem kap erre semmilyen kamatot, de ugye ilyen 9-10%-os inflációs környezetben ez folyamatosan leértékedik reálért. Tehát kell egy tudatos váltás a lakosság oldalán is, hogy foglalkozzunk a pénzügyeinkkel. Ugye látjuk azt, hogy nagyon sok az állampapírba, a PEMÁ-ba, korábban a MÁ+-ba való friss megtakarítás, ami beáramlik, de valahogy ez a közel 9000 milliárd forintos látra szóló betétállomány nem bír megmozdulni, pedig ez egy nagyon nagy része a teljes vagyonportfóliónak.
Az elmúlt percekben a Magyar Nemzeti Bank igazgatóját, Nagy Tamást hallották. Most pedig azzal a témával folytatjuk a reggeli Monitor Extrát, hogy megugrott a kereslet a nyári diákmunkások iránt. A Trankwalder kereskedelmi igazgatója azt mondta, egy hónap alatt nem csupán a meghirdetett pozíciók köre nőtt 30%-kal, hanem a jelentkező tanulók száma is 20%-kal bővült. Így már biztosnak látszik, hogy a diákmunka szintje idén-nyáron eléri a járvány előtti évben tapasztalt mértéket. Nógrádi Józsefet Lakatos László kérdezte.
Jön a nyári szezon, ami ugye tipikusan a diákmunka időszaka, és hát nagyon sok vállalkozás ilyenkor csak diákokkal tudja folytatni a tevékenységét. Hogy állnak most állásajánlatokkal?
Állásajánlatok tekintetében azt lehet elmondani, hogy ugyanaz a helyzet a diákmunkásoknál, mint a felnőtt munkavállalók esetében. Gyakorlatilag soha nem látott mértékű a keresések mennyisége. Az elmúlt egy hónapban is a 30%-kal több pozícióra érkezett keresés, úgyhogy azt látjuk, hogy az a fajta munkaerő hiány, ami a felnőtt munkavállalóknál tetten érhető, az nagyon hamar a diákmunkások tekintetében is tetten érhető lesz.
És egyébként hol keresnek leginkább diákmunkásokat? Ugye régen mindig az üdülő helyek környéke és a vendéglátás volt az, ami leginkább felvette a diákokat. Most is innen van a legtöbb állásajánlat, vagy szinte minden helyről?
Hát egyrészt tény is, hogy van egy hagyományos, úgymond horeka szektoros igény, amit ön is említette, minden évben felpörögni látszik, és már más láger. Ez idén sincs másként, azzal a különbséggel, hogyha lehet még erősebb a nyomás ilyen szempontból. Az elmúlt években 20-30%-át elveszítette a horeca szektor a dolgozóinak, így nem tértek vissza. Az ő pótlásukat sok esetben diákokkal igyekeznek megoldani a cégek. A helyzet viszont egy fokkal nehezebb, mivel nem csak a horeca szektor szenved munkaerő hiányban, hanem gyakorlatilag majd minden terület. A legnagyobb igényeket, amiket látunk, ugye az például a kereskedelem tekintetében, a felpörgő kereskedelem félelmetes mértékben igényli a munkaerőt, kezdve a raktározás logisztikán át az eladói munkakörökig. És a másik pedig az, hogy szezonja van a mezőgazdaság és idény munkáknak is, amelyek egyfajta ellenpólusként ott vannak, ide is nagyon sok diákot keresnek. És akkor még nem beszéltünk a hagyományos gyártási feladatokról, ahol szintén hiányoznak a szükséges munkaerő potenciálok, és ezek pótlására szintén a diákokhoz próbálnak nyúlni a cégek. Úgyhogy nagyon komoly versenyfutás van ezen a téren. úgy, hogy mellette nem mennék el azon pozíciók mellett, amelyek tipikusan diákoknak szólnak, az adminisztratív pozíciók, a nyelveket beszélő, de egyébként asszisztensi vagy kiegészítő feladatok, legyen szó turisztikáról vagy egy ügyvédi irodáról, és emellett ott vannak még az IT-s gyakornoki pozíciók, amelyek tipikusan nagy érdeklődésre adnak okot a diákok körében.
Na most akkor azt kijelenthetjük, hogy a diákok jó helyzetben vannak, válogathatnak a különböző munkák között. Mennyire tud versenyképes lenni mondjuk a mezőgazdaság fizetésben, akár a horeca szektorral, akár más fizikai munkákkal?
Itt ugyanaz a helyzet, mint a felnőtt munkavállalók esetében. A képesítés, illetve a képzettség azért ez egy fontos, és mondjam, KPI ilyen szempontból. Egyáltalán nem mindegy az, hogy valakinek van-e középfokú végzettsége vagy sem. Ha nincsen középfokú végzettsége, akkor jellemzően nem is tud elhelyezkedni magasabb bért nyújtó munkakörökben. Ilyenkor a mezőgazdaság és az idei munka tud egy jó alternatíva lenni, főleg a fiatalabbaknál. Azoknál, ahol meg megvan már a középfokú végzettség, netán nyelvtudás, netán olyan szakismeret, amivel úgymond a szakmai vagy gyakorlati pozícióban is el tud valaki helyezkedni, akkor ott megtalálhatja magának a megfelelő bérezési szintet, és akkor nem kell alacsonyabb bérezési szintű munkát vállalnia.
Most milyen szinten állnak a diák munkásoknak fizethető bérek?
Mezőgazdaság és idén munkák esetében olyan 1250-1300 forintos órabért kínálnak, míg a gyártás, logisztika, vendéglátás, kereskedelmi feladatok esetében széles a szortiment, de azt mondanám, hogy olyan 1450 és 1600 forint között. A fizikai szakképzett munkavállalók esetében, vagy diákok esetében ez az összegben 1750 átlagos bért jelent, és az adminisztrációs gyakornoki szellemi pozíciókban ott is olyan 1600-1700 között, IT-s gyakornoki pozíciók esetében pedig a 2000-2500 forintot is megkeresheti valaki órabérben.
És ugye a jogszabályok szerint ez tulajdonképpen nettó bér, vagy nagyrészt nettó bér, hiszen 25 év alatt adómentességet élveznek a fiatalok.
Ez abszolút így van, ami miatt még nagyobb az érdeklődés. A diákok már idáig is elég nagy számban dolgoztak, a most megugró bérek pedig azáltal, hogy ezt ilyenmentesen kaphatják meg ezeket a fejleseteket, még inkább arra ösztönzik a diákokat, hogy igenis érdemes dolgozni. Úgyhogy ezt igyekeznek is kihasználni. Azt látjuk, hogy a tavaly év hasonló időszakához képest 20%-kal több diák csengetett be hozzánk, hogy akkor megfelelő állást keresne magának.
A diákok körében melyik a legnépszerűbb munka?
Ez országrészenként eltérő. Budapesten jellemzően olyan munkaköröket keresnek, amelyekben kifejezetten csak és kizárólag a magas bér, illetve a rugalmasság tetten érhető, és könnyen tudnak váltani is. Keresik a kereskedelmi, illetőleg a horekás pozíciókat, de nyitottak egyébként a gyártás irányában. Vidéken már korlátozottabbak a lehetőségek, kevesebb az elérhető munkakör, ezért ott alapjában véve a diákok attól se riadnak vissza, hogy akár területet váltsanak, és átmenjenek más megyébe dolgozni, így vállalva az utazás költségét, vagy pedig szállással próbálnak elhelyezkedni. És így keresik például mondjuk a balatoni vagy a budapesti pozíciókat. Nagyon fontos azt megjegyezni, hogy a diákmunkások ettől függetlenül diákmunkások. Tehát nekik még nincsenek meg azok a tapasztalataik, amelyek egy felnőtt munkavállaló esetében. A cégek sokszor elkövetik azt a hibát, hogy túlértékelik a diákmunkásokat, és azt gondolják, hogy alkalmasak lesznek a felnőtt tapasztalattal bíró munkavállalók kiváltására. Óva intenék mindenkit attól, hogy a diák munkástól azonnal azt várja el azt a teljesítményt, amit a felnőtt munkavállalóitól. Egyrészt, mert nincs tapasztalat a diáknak, másrészt ezzel komolyan hátra is vetheti a diák munkás lendületét. Sokkal inkább kell nyitottnak lenni, egyfajta mentornak lenni, és a helyén kezelni az egészet, és ha azt szeretnénk, hogy jövőre is a diák visszatérjen mondjuk egy idei munkára, az adott helyre, akkor inkább megfelelő módon betanítva a türelemmel lenni felé, és úgy kezelni, és fordítva a diákoknak pedig azt, hogy a munkánkból igaz sok van, de tény és való, hogy van egyfajta előítélet az a cégekben, pont azért, mert a diákok néha túl ladán kezelték a munkahelyeket, és éppen ezért ezeket az előítéleteket le kell tudni küzdeni, és ez komoly alázatot és munkabírást kíván meg a diákoktól, mert azt látom, hogy ahhoz, hogy ez sikeresen tudjon működni, ahhoz ez a kettő a mindkét fél részéről egy nyitottabb hozzáállás elengedhetetlen.
Az elmúlt percekben a Trankwalder kereskedelmi igazgatóját, Nógrádi Józsefet hallották, és ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Én köszönöm szépen a figyelmüket, Imre Lőrincet hallották, hamarosan a hírekkel jelentkezünk. További jó rádiózást kívánok, viszont hallásra!
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.